szlovák elnökválasztás első fordulójának elemzésével fogunk most foglalkozni. Leginkább, vagy a beszélgetés nagy részében azért magyar szempontból, felvidéki magyarok helyzete szempontjából szeretném majd az eredményeket beszélni, de persze nem csak ilyen szempontból. De akkor kezdjük a magyar jelölttel, aki negyedik helyezést ért el, Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, 2,91%-ot ért el. Mit szól ehhez az eredményhez? Jó eredménye ez, rossz eredménye ez, átlagos eredménye ez? Hogyan értékelni?
Hát ez egyértelműen rossz eredmény. Tehát nem illik szépíteni azt, ami nem szép. Méghozzá azért gyenge, mert az ország déli részén a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a népesség sokkal-sokkal nagyobb arányban maradt távol a szavazástól, mint az ország északabbi régióiban. És ezek a magyarok. Hogy aztán pontosan mennyien mentek el és mennyien nem, azt sem lehet ebben a pillanatban még egészen precízen tudni, mivel a déli járásokban is élnek szlovákok persze, tehát elképzelhető, hogy azok nagyobb arányba mentek el, tehát még a mostani arányok magyar vonatkozása is rosszabb, mint ami ennek a jelenlegi járási adatokból tűnik.
Ha amennyiben a magyarok távolmaradása az igaz, akkor vagy nagyobb arányú távolmaradása Dél-Szlovákiában, akkor annak ön szerint mi az oka? Miért nem akarnak a magyarok elnököt választani Szlovákiában?
Nem egy oka van ennek, hanem több. Alig, ha nem. Persze itt most már csak feltételezésekkel operálok, mert ezt rendesen meg kellene vizsgálni empirikusan nyilvánvalóan. Hát a eddig megjelent feltételezések úgy nagyjából az alábbiak. A távolmaradás egyik oka az az, hogy az ország déli része, vagy annak legalábbis a legnagyobbik része az meglehetősen elmaradott, tehát az egyes kormányok támogatáspolitikájából kiesett. Sok az elkeseredett ember, sok a munkanélküli, vagy az olyan, aki legalábbis fenyeget a munkanélküliség, és hát ezek az emberek kiábrándultak a politikából egyáltalán az egészből, és hát nem mennek el szavazni. Most különösképpen nem mentek el, mert hát a különbség a részvételi arány tekintve még a parlamenti választásnál is nagyobb. Ott is kisebb arányban mentek el az ország déli részén választani az állampolgárok, mint északabbra. Miközben a 90-es években a magyar részvétel még enyhén megharadta a szlovákot, tehát az egy folyamat tulajdonképpen.
És az ön szerint mennyire lehet oka ennek, hogy úgy érezhetik a magyarok, hogy nincs értelme szavazni a magyar jelöltre, mert úgyse ő lesz a befutó. Tehát ha minden magyar elmenne Szlovákiában szavazni, akkor sem győzhetne a magyar elnök jelölt.
Igen, hát ez egy következő ok lehet, persze, ám de is ugyanakkor a magyar jelölt megtámogatása az nagyon fontos az ilyen helyzetekben, mert amennyiben a magyar jelölt bizonyítani tudja, hogy a második fordulóban esetleg az ő választóiat alkothatják a mérleg nyelvét, akkor a legkülönfélébb dolgokat igényelheti az egyes jelöltektől, még pontosabban a mögöttük álló pártoktól. Ezek már kézzelfogható eredmények volnának. Na most hát ez az eszmefuttatás persze meg is jelent nyilvánvalóan az itteni sajtóban, de hát az nem jut el mindenkihez, sajnos. A magyar kisebbségnek nincsen televíziója, stb. Tehát a kommunikációs tere a magyar jelöltnek sokkal szűkebb, mint a szlovákoknak, és hát ez is egy probléma persze. Meg lehetne oldani, de azt viszont nem csinálta a párt.
És hogyha megnézzük az első helyen végzett Iván Korcsok eredményét, akkor ott hanem az őket támogató pártokat akarom most mondani, akkor ott viszont megtaláljuk közöttük a Most Híd pártot, ami ugye egy szlovák-magyar vegyes párt. Itt előfordulhatott az, hogy volt olyan magyar, aki azt mondta, hogy mivel én híd szavazó vagyok, ezért Korcsokat választom? Ez mennyire lehetett tendencia ön szerint?
Hát ez a párhuzam most már meglehetősen erőltetett, mert a Most Híd az utolsó parlamenti választáson lényegében véve csak annyi szavazatot kapott, amennyi a pártlistára felkerült mindegy 50 jelölt családtagja és baráti köre. Tehát ennél kevesebb szavazatot lényegében már nem lehet kapni. Ez igazából csak egy közvéleménykutatási párt volt az utolsó időszakban, tehát a közvéleménykutató intézetek mutattak olyat, mintha volna támogatottsága, nyilvánvalóan nem véletlenül. A valóság azonban kiderült a parlamenti választáson, tehát tulajdonképpen nincs. Ilyen szavazó már nem nagyon volt, de hát persze a szimpatizánsok, azok újságírók, egyebek, azok persze jó néhányan elsősorban Korcsokot támogatták, bizonyára voltak is a magyar szavazata, de még egyszer, mivel a déli járások is vegyes lakosságúak, nem lehet pontosan tudni, hogy abból mennyi a magyar és mennyi a szlovák.
És olyan értelemben van a jelentősége annak ön szerint, hogy Iván Korcsokot, aki megnyerte most az első fordulót, támogatja egy, értjük egy, gyakorlatilag nem tömegeket megmozgatni nem tudó, de szellemiségében az alapításakor kimondottan vegyes párt, tehát akik azt képviselik, hogy figyelni kell az országban a magyar kisebbségre is, tehát ennek van-e jelentősége, akár olyan szempontból, vagy idehozom mellé azt, hogy az eredményhirdetés után Iván Korcsok magyarul is köszönetet mondott a szavazatokért, és valami ilyesmit mondott, hogy tiszteli a szlovákiai magyarokat, és hogy fáj neki, hogy magyar ellenes politikusként mutatják őt be. Tehát van-e ennek valami üzenete, hogy mégiscsak egy ilyen vegyes párt logója ott van mögötte?
Lehet valami, de még egyszer tudom, ennek a vegyes pártnak gyakorlatilag már nincsenek választói, és ez a támogatás igazán meg sem jelent az első fordulót megelőzően. Ami pedig az előbb említett kijelentését illeti, hát ez a kampány része persze, amennyiben megnézzük, hogy mit csinált külügyminiszterként, külügyi államtitkárként, kormánytagként, akkor egészen más kép rajzolódik ki, mint amit ez a kijelentés sejtett. Tehát számos kérdésben alaposan keresztbe tett a szlováki-magyar törekvéseknek, mind otthon, mind nemzetközileg. A kisebbségi törvényt elsősorban az a minisztérium fűrészelte el, az összeurópai aláírásgyűjtés, a Minority Safe Pack akadályozása és Szlovákia belépése ezzel szemben az európai folyamatba is nem kismértékben hozzákötődik, stb. Mert nagyon hosszasan lehetne sorolni, ez itt meg is jelent a sajtóban.
Vagy mindig arra kérem a beszélgetésünkben, hogy segítsen a magyarországi hallgatóknak megérteni a helyzetet. Tehát ezért kérdezem, hogy most kérdezek, hogy ez, amiket ön most elmondott, ez egyébként egy felvidéki választópolgárnak egyértelmű volt, amikor látta a szavazólapon Iván Korcsok nevét, hogy ő az, aki ezt, meg ezt, meg ezt, amiket most felsorolt egyébként, tette, vagy nem tette, vagy akadályozta, tehát nem volt hihető az, hogy számítanának neki, mondjuk a felvidéki magyarok?
Sokak számára igen, de amint az elején is említettem, a szlováki magyar tömegtájékoztatási eszközök hatósugara az meglehetősen szűk. Ezért aztán egyáltalán nem biztos, hogy mindenki ezzel jutott. Ezt külön meg kellene vizsgálni, hogy nagyjából kihez tud az ilyesmi eljutni, de sokakhoz persze jutott. Jelentek meg ilyen írások, elemző cikkek itt, amelyek hát ezt sorba vizsgálták és vették.
És akkor az, hogy azt is mondta Iván Korcsok a választás estéjén, hogy támogatná a kisebbségi törvény megalkotását, ez akkor mennyire hiteles annak fényében, amit most elmondott, vagy lehet-e ebben egy politikai változás, hogy most már máshogy gondolja, mint ahogy eddig gondolta, hogy látja ön?
Nem tudom, hát a fejében nem látok bele. Egy dolgot azonban feltételezek, a lehető legkevesebbet ígérte. Az, hogy valaki támogatja általánosságban véve a kisebbségi törvény elfogadását, az még semmit sem mond arról, hogy milyen is lesz az a törvény, ugyebár. Lehet a törvény rossz is, nem csak jó. Azt lehet róla tudni, mert hát a korábbi munkatársai elmondták, például Berényi József is, hogy a kollektív jogokat úgy, ahogy van, ellenzi, semmiféle önkormányzatiságot nem tűrhet meg, azt automatikusan az elszakadással azonosítja, stb. Tehát igazából az a kérdés, hogy milyen törvényt támogatna, ugye? Erről konkrétan persze nem mondott. Amennyiben azt mondta volna, hogy oké, támogatom a kisebbségi törvényt, és annak részeként teszem azt a nyelvi egyenjogúságot, akkor mond valami konkrétat, így azonban nem.
És önmagában az, hogy mondjuk magyarul megszólalt, ez újszerű a szlovák politikában egyébként, hogy egy szlovák...
Nem, ez néha előfordul akkor, amikor szükség van magyar szavazatokra.
Oké, nézzük a második helyen végzettet, Peter Pellegrinit, aki ugye volt kormányfő, most házelnök a szlovák parlamentben, néhány százalékkal kapott kevesebbet, mint Iván Korcsok. Róla mit lehet tudni, van-e bármi, amit a magyarok felé tett gesztusa, ígérete, mennyire gondolja, hogy támogatták őt felvidéki magyarok?
Nincs. Róla is lehet hasonlókat mondani egyébként, mint Korcsokról. Tehát a része volt például annak a párt frakciónak, a Smeres párt frakciónak, amelyik hát nekirontott itt jó néhány kisebbségi jogszabálynak, egy csomó dolgot bírált, a kétnyelvű feliratokat simán provokációnak nevezte, stb. Tehát róla is sorolhattam róla is ugyanezeket a dolgokat egyébként, vagy hasonlókat végsősorban. Ez tudható egyébként, ezt szinte megírta itt a sajtó. Egyik oka lehetett például annak is, hogy aki nem látott fantáziát Forró Krisztiánban, és látta, hogy ez a két személy fog úgyis bekerülni a második fordulóba, az távol maradt. Ez az egyik oka lehetett egyébként.
Tehát, hogy sem a két erős jelölt, sem a magyar jelölt nem tetszett, akkor inkább azt mondta, hogy el sem megyek.
Így van.
Oké, nézzük a harmadik helyen Stefan Harabint róla. Mit lehet tudni?
Hát róla még keményebbeket lehetne mondani, mint az első kettőről. Mögötte meglehetősen szélsőséges csoportok állnak elsősorban. Ő a magyar kérdéssel különösebben egyébként nem foglalkozott, ám de és ugyanakkor szeretne kilépni a NATO-ból, stb. El lehet képzelni, hogy miféle politikai irányvonalat követő egyébként. De a magyarokkal neki közvetlenül konfliktus a tudomásom szerint nem volt.
Oké, és akkor térjünk még vissza egy picit a magyar szövetség jelöltjére, Forró Krisztiánra, olyan értelemben, hogy ugye elmondta, hogy jó lett volna, ha ennél jobb eredményt ér el, hogy alkupozícióban legyen. Most akkor nincs alkupozícióban? Tehát most van-e olyan mozgolódás, hogy a második fordulóba a két legerősebb jelölt jutott be, Iván Korcsok és Peter Pellegrini? Most van-e valami mozgolódás, hogy akkor az a 60 ezer magyar szavazó az melyik irányba mozduljon, segít ebben a magyar szövetség, vagy akar-e a magyar szövetség ebben valamiféle iránymutatást adni?
De van ám, erős mozgolódás van. Az az egész kérdésben a groteszk, hogy például jóval korábban, amikor Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke több mint 5%-ot ért el, akkor a második forduló előtt senki nem kívánt vele tárgyalni, mert úgy gondolták, hogy a magyarok nélkül is megszerezhető a győzelem. Ugyanígy az utolsó köztársasági elnök választás előtt is próbálkozott az akkori magyar párt, de sem a mostani köztársasági elnök, sem az ellenfele nem kívánt tárgyalni. Míg most a 2,9%-nál bizony van tárgyalás, sőt a kormány az ország déli részén galántán ülésezett, és hát minden bizonnyal azért, hogy a magyarok, a távolmaradók is Peter Pellegrinit támogassák, nagyon sok mindent megígért, konkrét dolgokat, tehát körforgalmakat, támogatásokat és egyebeket, egészen kézzelfogható konkrét dolgokat, sőt még a kisebbségi kormánybiztos hatáskereinek a bővítését is. Van, most nagyon is van, mert hát kijelezett a verseny a második forduló előtt.
És ön is így látja, hogy szüksége van a két jelöltnek erre a 60 ezer magyar szavazóra ahhoz, hogy bebiztosítsák
az esélyt? Minden egyes 10 000-re szüksége van szerintem, nem csak a magyarra, minden egyes kisebb csoportra szüksége van, de ez több is lehet, mint a 60 ezer, hogyha sikerül a távolmaradóknak egy részét is meggyőzni, persze.
És hogy látja, aki jóval jobban ismeri nálunk a felvidéki magyarokat, körforgalmakkal lehet őket szavazásra bírni?
Hát több mindennel. Az egy ígéret. Sok más ígéret is ott van még, persze. Hát az ország déli részének úthálózata is meglehetősen problémás, tehát amikor valami ilyesmit ígérnek, azt mivel ugye az emberek jelentős része autóval jár, azért arra felkapja a fejét és odafigyel. De mondom, ott számos más ígéret is elhangzott.
Még akkor ezt egy kicsit kifejti, hogy ami itt a kisebbségre vonatkozott, a biztosnak milyen jogkörét hogyan bővíteni, itt mi volt az ígéret?
Hát a kisebbségi kormánybiztosnál nagyon fontos az, hogy maga is kezdeményezőként léphessen fel, például jogalkotási ügyekben véleményt alkothasson, maga is kezdeményezhessen dolgokat, és hát eddig ez nem volt igazán a hatalmában. Jó példa erre az elődje, aki kidolgozott egy egészen jó kisebbségi törvénytervezetet, amit aztán egyszerűen fiókoztak és félretettek. Nagyon fontos, hogy ő egyenesen a miniszterelnökhöz fordulhasson, egyenesen a kormányhoz fordulhasson például. Valamint, hogy neki a feladata legyen az, hogy a kisebbségi nyelvi jogtudatosságot erősítse, mert akkor ehhez nyilvánvalóan költségvetés járul, és ő akkor konkrét akciókat kezdeményezhet. Hát ilyenek jelentek meg a sajtóban, aztán meglátjuk, hogy ez pontosan mit jelent.
De ezt elemzőként hogy látja, hogy egyébként, ha ezek megvalósulnának, ez jelentősen növelné mondjuk a magyar érdekképviseletet Szlovákiában?
Húha! Biztos, hogy valamennyire igen, de hogy pontosan mennyire, ezt nem tudom. Választási kampány van, ezt ugye jól ismerik Magyarországon is, akkor különféle ígéretek hangoznak el, aztán, hogy abból mi válik tényleges valósággá, az később mutatkozik meg, de szerintem egy része bizonyára.
Időbe vissza szeretném, ha segítene nekünk menni. A beszélgetés elején említett, hogy Forró Krisztiának ez a 2,91%-os eredménye, ez rossz eredménynek mondható, mert volt már mondjuk 5% fölött is. Mik voltak az eredmények mondjuk Bugár Bélánál, vagy korábbi jelölteknél, ez, hogy mondjuk negyedik lett Forró Krisztián, ez jól hangzik, de akkor ez ennél szerepelte jobban magyar jelölt, vagy rosszabbul számban, de szavazatban többen, szóval ezt hogy lehet elhelyezni? Ez a valaha volt legrosszabb ilyen elnökválasztási eredmény magyar jelöltnek?
Bugárbél egy picivel jobban szerepelt, az egy picivel 3% fölött kapott. Bárdos Gyula szerepelt legjobban, 5,1-et kapott. Ez volt még egy magyar jelölt, aki Bugárbélával együtt indult, az akkori pártelnök, de ő visszalépett a válasz, az első fordulót megelőzően az egyik szlovák jelölt javára, tehát nem lehet tudni, hogy mennyit kapott volna, hogyha nem lép vissza persze. A Híd akkor már lefelé szálló ágban volt, amikor Bugár Béla elindul, nem utolsósorban azért is indult el, hogy valami módon ezt a folyamatot megfordítsa, de csak tovább erősítette. Tehát ő is egy 3% fölötti eredményecskét tudott összeszedni úgy, hogy végül is az első fordulóban az egyetlen magyar jelölt maradt.
És hogy én itt visszagörgettem a történelmet, akkor itt én csodálkozva látom, hogy 2009-ben például nem volt magyar jelölt, akkor ennek vajon mi volt az oka, ha visszarepít bennünket egy kis politika történetbe?
Akkor még nem fogalmazódik ez meg a szlovákiai magyarság körében, hogy ildomos volna egy magyar jelöltet indítani, részben azért, hogy megmutassa magát a szlovákiai magyarság, részben pedig azért, hogy a második forduló előtt, amennyiben olyan helyzet alakul ki, akkor hát valamit kialkudjon, kipréseljen a jelöltekből, a másik felbejtott jelöltekből, pontosabban a mögöttük álló pártokból. Később azonban ez megfogalmazódik persze. Az, hogy megmutassa magát a szlovákiai magyarság, általánosságban az konkrétan azt jelenti, hogy a szlovákiai magyarok lehetősége arra, hogy a saját ügyeikről az egész ország nyilvánossága előtt beszéljenek a legjelentősebb tömegkommunikációs eszközökben, tehát televíziókban, rádiókban, az alig-alig lehetséges, általában semennyire sem. Ilyenkor azonban igen. Tehát az elnök jelöltek ugye odaülnek, vitáznak, külön interjúkat készítenek velük, és akkor nem lehet megtiltani nekik, hogy azt mondják, amit gondolnak. Ez most is megtörtént egyébként.
Tehát volt elnök jelölti vita, ahol Forró Krisztián is ott ült mondjuk a szlovák köztelevízióban?
Nem is egy. Hogyne, nem is egy.
És akkor ezek elemzőként hogy látja, ezek hogyan sikerültek az ő szereplésre?
Én azt hiszem, hogy elég jól. Ott a legtöbb gondunk, bajunk előkerült, mert Forró Krisztián egyszerűen előhozta. Tehát attól kezdve, hogy a Benes dekrétumokat bizonyos értelemben ma is érvényesítik, tehát földeket vesznek el, egészen a múltbéli sérelmekig, valamint azt is felvetette, hogy az ország déli részét elhanyagolják. Tehát mára vonatkozó, illetve a jövőre vonatkozó konkrétumok is előkerültek ott. Ezek fontos dolgok, azért, hogy az ország egész nyilvánossága értesüljön ezekről, valamint azért is, mert hát ez egyfajta nyomásgyakorlást is jelent persze.
És erre mondjuk a két első-második helyen végzett jelölt, van olyan emléke, amivel egy nagyon erős mondatot mondtak erre? Hogyan reagáltak?
Ott sehogy. Illetve hát nagyon általánosan, Peregrini tudom nagyon általánosan, konkrétan pedig hát a kormányülés próbál erre úgy látszik reagálni. Meglátjuk, mi lesz még. A kampány még nem ért véget, ugye.
És külön interjúkat készítenek ilyenkor tényleg a magyar jelöltel, és minden jelöltnek
persze,
ez jár,
minden
és akkor
jelöltel,
így...
Minden jelöltel, persze, a szlovák lapokban is megjelentek interjúk Forró Krisztiánnal is.
És ezeknek milyen a hangvétele? Tehát amit nem a magyar sajtóban készül, hanem mondjuk szlovák újságban, vagy szlovák állami csatornákon?
Hát ehhez egy picit jellemezni kellene Forró Krisztián. Forró Krisztián a párton belül, fogalmazunk úgy, hogy centrista politikus, tehát megpróbál egy olyan helyet elfoglalni a párton belül, ahol az egyes irányzatok, érdekcsoportok közé manőverezi magát, és így valamiféle egyensúlyt próbál találni közöttük. Egy elnöknek azt hiszem ez is a dolga elsősorban. És így fogalmaz a szlovák sajtóban is. Világosan, egyértelműen, de nem konfliktusos hangütéssel. Jól beszél szlovákul, ami nagyon fontos, így aztán azt hiszem, hogy emészthető az, amit mond. Gyakran kiigazítja az újságírót, nem hátrál meg attól, hogyha vitatkoznak vele, vagy valamit rosszul mondanak, és mindenféle úton, módon elmondja azt, amit ő mondani akar. Azt hiszem, hogy ez így önmagában véve rendben volt.
De az nem volt célja, hogy megszólítson szlovák anyanyelvű, semmilyen magyar kötődéssel kapcsolattal, gyökérrel, szomszéddal rendelkező szavazópolgárt. Ez az eredményből nekem így tűnik, de ön hogy látja a megszólásaival? Egyébként próbált volna megszólítani szlovákokat?
Próbált, nem a magyar ügyekkel természetesen, bár azt is kellett volna, tehát azért jobb lett volna, annak egy olyan csomagolása van, hogy a problémák megoldása hol lenne előnyös a szlovákság számára is, mert megfogalmazhatóak így is a dolgok. De a mostani kiélezett helyzetben és az ország kettészakításának folyamatában egy olyan álláspontot foglalt el, ami ezzel szembe megy. Tehát azt mondta az ország egészének, hogy szerinte a köztársasági elnöknek nem az a dolga, hogy kormány és ellenzék között árkotásson, nem az a dolga, hogy kormánypárti vagy ellenzéki elnök legyen, hanem épp megfordítva, az a dolga, hogy fölöttük állva ezeket betemesse és közelítse őket egymáshoz. Az a dolga, hogy a konfliktusokra valamiféle megoldási javaslatokat tegyen, vagy ha azt nem tud, akkor legalább tárgyalni késztesse az embereket, legalább közvetítsen közöttük. Tehát egyfajta ilyen alkotmányos, köztársasági elnök képet próbált magáról festeni. De ez persze kevés ahhoz, hogy főleg az ilyen konfliktus helyzetben, mint ami most kialakuló félben van az országban, ezzel magához vonjon nagyszámú szlovák szavazót. Mindenképpen érdekes volt. Aztán akadt néhány, aki megpróbált hasonlóképpen beszélni, mint ő.
Köszönöm, és akkor egy utolsó gondolat a választáson túl a Magyar Szövetségről. Ugye legutóbb, amikor mi beszélgettünk itt Európa Rádióban, akkor annak az volt az oka, hogy a tavaly évben volt a szlovákiai parlamenti választás, ahol nem jutott be ez a párt a szlovák parlamentben 4,39%-os eredménnyel. Aztán azóta én nem nagyon hallok a magyarországi sajtóban a pártról semmit. Egy dolgot találtam, hogy 2023 év végén volt egy kongresszus, amikor a szövetség nevet Magyar Szövetségre módosították. Ennek egyébként mit gondol, mi a jelentősége, másrészt pedig mit lehet most tudni a pártról, mi a taktika arra, vagy a stratégia, hogy a következő parlamenti választáson már jobb eredményt érjenek el, vagy most a közelgő EP választáson, hogy tudjanak delegálni
egy magyar képviselőt. A második a fontosabb, az EP választás, a következő parlamenti választás még nagyon messze van. Hát ez a mostani köztársasági elnöki eredmény nem teszi jót a pártnak nyilvánvalóan. Úgyhogy a következő két hónapban meg kell találnia azokat a megoldásokat, eszközöket, amelyekkel urnához tudják csalogatni a magyarokat. Ez nem lesz könnyű persze, de hát lehetnének ilyen eszközök. Mindenek előtt kopogtatós kampányt kellene folytatniuk, mindenki ezzel kellene menniük. A párt amúgy tagjainak számát nézve egy nagy párt, tehát sok ezer tagja van, hogyha az aktív tagokat nézzük, azok is mindegy 5000-re becsülhetőek, és hát persze területileg koncentráltak. Sok száz polgármestere van, rengeteg sok önkormányzati képviselője van, neki van a legtöbb megyei képviselője az egész országban, több mint 50. Szóval mindenféle eszköz rendelkezésre áll arra, hogy egy településekre lebontott, mindenkit megszólító kampányt folytasson, csak hát a pártnak, mint olyannak meg kellene mozdulnia. Ez most sem mozdult meg Forró Krisztián mögött. Ezt többen kifogásolták is, hogy ennek a gyengécske eredménynek ez az egyik oka. Hát ezen változtatni kéne is. Persze ahhoz, hogy embereket megkeressenek, ahhoz mondani való is kell, tehát egy olyan program kellene, ami az egyes régiókban élő gondjaira, bajaira kínál megoldást, éppen az európai választások kapcsán. Lesz egy olyan tényező, ami most nem volt meg, de hát az európai parlamenti választásoknál meg lesz, ez pedig az, hogy ugye ez a választás, ez Európában, egész Európában gyakorlatilag ugyanakkor zajlik, tehát a magyar tömegkommunikációs eszközökben is, magyarországi tömegkommunikációs eszközökben is ugyanakkor jelenik meg ez a kérdés, és hát az persze a szlovákiai magyarság figyelés, annak elképzelhető, hogy mozgósító hatása lesz.
És mit gondol az EP lista vezetőről? Berényi József áll a szövetség listájának első helyén?
Hát Berényi egy tapasztalt politikus. Volt már Brüsszelben, volt külügyi államtitkár, tehát igazából ért a dolgához ilyen vonatkozásban persze. De nem csak ő van ott a listán, hanem van még ott néhány nagyon jelentős személyiség, aki hát szintén szeretné felkarikáztatni magát, hogy picit magyarázzam. Szlovákiában létezik egy olyan intézmény, aminek az a neve, hogy a preferencia szavazatok intézménye, és végül is az arányos választáson belül, az egyes pártistákon belül többségi rendszer van. Tehát aki több konkrét személyre szóló preferencia szavazatot szerez, mint a másik, az megelőzi a másikat. Tehát van ott még néhány olyan személy, aki hát szeretne első lenni aztán, és ez jót tesz egyébként az ilyen választásnak, persze.
Mond még egy-két nevet, akit elemzőként úgy gondol a listáról, hogy erre van esélye a preferencia szavazatok
együttesére? Egyet mondanék, őt orosz ősnek hívják, Magyarországon is azt hiszem meglehetősen jól ismerik, a legnagyobb nyári ifjúsági rendezvénynek a főszervezője volt hosszú időn keresztül, egy nagyon közismert, népszerű, elsősorban a fiatalok által tisztelt és szeretett személy. Neki lehet esély.
Ez a gombaszögi nyári
ez
tábor, ugye?
Ez a gombaszögi, ugye? Így van, ez a gombaszögi ifjúsági tábor, persze.
Oké, köszönöm, és akkor tényleg utolsó kérdés, amit már itt két kérdést egybevonva mondtam, az, hogy a párt megváltoztatta a nevét szövetségről Magyar Szövetségre, ennek mi volt a az oka, jelentősége mit gondol erről?
Hát először bíráljak, ezt már a választások előtt meg kellett volna tennie, nem tette meg, csak a választások után. Volt itt egy pártképződmény, szintén egyfajta közvéleménykutatási párt, ezt Magyar Fórumnak nevezték, és hát sokáig élt a feltételezés, hogy azért mérnek ennek a képződménynek egyáltalán 1-2% időnként, mert az egyszerű vidéki választó, aki a politika kérdésében egyáltalán nem jártas, amikor válaszolnia kell a közvéleménykutató kérdésére, akkor megnézi, hogy a feltüntetett lehetőségek közül melyikben van ott, hogy magyar, és akkor azt jelöli be. A szövetség nevében pedig nem volt ott, hogy magyar. Na hát ezt a választások előtt kell volna megtenni, sajnos csak a választások után történt meg.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ülős László felvidéki politológussal, de egy friss információt még hozzá kell tennem az elhangzottakhoz. Az interjúnk után nem sokkal jelentette be Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, hogy a második fordulóban Peter Pellegrinit támogatja. Peter Pellegrini a jelenlegi szlovák parlament házelnöke és a második helyen végzett az elnökválasztás első fordulójában. Forró Krisztián az Új Szó szerint azt mondta, fontosnak tartja, hogy az országban jó viszonyban élnek a magyarok és a szlovákok, és ezekben a témákban egyetértenek Pellegrinivel, aki szerint a magyarok lakta régióknak tovább kell fejlődniük. A Magyar Szövetség elnöke arról számolt be, hogy tárgyalt Pellegrinivel a magyar kisebbséget érintő konkrét témákról is, például a kettős állampolgárság kérdéséről, de ebben még nem jutottak közös nevezőre. Mint közismert, Szlovákiában ugyanis tilos a kettős állampolgárság. Ha valaki felveszi a magyart, akkor elméletileg elveszíti a szlovák állampolgárságát a jelenleg hatályos törvények szerint. Pellegrini egyébként 2010-ben megszavazta a jelenleg érvényes, szigorú, a magyar kisebbséget hátrányosan érintő kettős állampolgársági törvényt. Itt az Európa Rádióban a hírek után folytatjuk a beszélgetést Öllős Lászlóval, felvidéki politológussal, a Fórum Kisebbségkutató Intézet vezetőjével. Maradjanak az Európa Rádióval.